Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Mesterségem címer a sorozatunkban a közgazdász szakmáról, és azon belül a CEMSZ ösztöndíjas programról fog nekünk mesélni egy bűbájos hölgy. Köszöntöm szeretettel Klen Vivien, szervusz!
Én is köszöntöm a hallgatókat!
Vivien, nemrégen érkeztél haza Lisszabonból, úgyhogy ígérem a hallgatóknak, hogy erről a gyönyörű, egzotikus országról és városról is fog nekünk Vivien mesélni, de kezdjük az elején avval, hogy tulajdonképpen te közgazdász vagy.
Az egyetemet Corvinus Egyetemen kezdtem, ott csatlakoztam az EVK szakkollégiumhoz, ami nagyon sokat lendített a szakmai karrieremen, a pénzügyi és számvitel alapszak mellett. Így ezt az alapszakot elvégezve szereztem meg alapszakos diplomámat.
Nagyon sokan végeznek közgazdasági főiskolán vagy egyetemen tanulmányokat. A Corvinuson különleges dolog ez a szakkollégiumi rendszer, egy picit mesélsz el nekünk pár szóban erről.
A szakkollégiumok tulajdonképpen olyan diákszervezetek, amik a szakmaiság mellett egyedülálló közösséggel is rendelkeznek. Külön kurzusokat, tréningeket szervezünk önmagunknak. Nagyon fontos, hogy diák önkormányzatiság működik nálunk, tehát a hallgatók azok, akik összeszervezik a szakmai és közösségi rendszerüket. Ennek keretében van lehetőségünk különböző tisztségeket vállalni, előadásokat, kurzusokat szervezni, és azokon részt venni.
Ha jól tudom, abban te szakmai vezető is voltál az egyik évben.
Igen, 2 évvel ezelőtt egy évig a szakmai vezetőség tagja voltam.
Tovább csigázzuk a hallgatókat, mielőtt Lisszabonról mesélsz. Azt gondolom, még megér egy-két kérdést ez a szakkollégiumi rendszer. Ha meg tudnád satszolni, hogy a tudásodnak, szakmai tapasztalatodnak, gyakorlatodnak hány százalékát gyűjtötted össze, mondjuk itt a konkrétan EVK-nak nevezett szakkollégiumban, de nyilván ebből több fajta is van.
Konkrétan tárgyi tudás tekintetében azt mondanám, hogy nem olyan jelentős ez a hányad, viszont az élettel kapcsolatosan, pályaválasztás, mentorprogram kapcsolatában, tehát ami azt gondolom, hogy teljes komplex személyiség kialakulásához segít, azt mondanám, hát egy jelentős 70-80%-ra tenném ezt az arányt.
Mesélj egy kicsit nekünk a CEMSZ-ről, amelynek a keretében te Lisszabont választottad fél évre.
A CEMSZ egy posztgraduális képzés, ami azt jelenti, hogy alapszak után lehet rá jelentkezni. Magyarországon egyedül a Corvinus Egyetem tagja a CEMSZ közösségnek, amely korábban európai, de most már nem csak európai menedzsment kurzusokat, képzéseket kínáló egyetemeket sűríti össze, és azok szövetsége. CEMSZ program 1 éves, amit fél évet a hazai egyetemen, fél évet pedig egy partner iskolában tölt a hallgató, melynek végén egy ugyancsak külföldi szakmai gyakorlat megszerzésével kap egy újabb diplomát a hallgató.
Mennyire nehéz ide bekerülni? Gondolom jelentkezni kell, és van egyfajta elbírálás, hogy ki nyer ide felvételt.
Igen, elég komplex a kiválasztási folyamat. Alapszakos eredmények, motivációs beszélgetés, levél és egyéb tevékenységek, egyetemen mellett végzett tevékenységek is számítanak a döntés során. Elég nagy a verseny, mondhatjuk, igen, hiszen sok, majd hogy nem 60-70 diák jelentkezik minden évben, és ezeknek talán 50-60%-a jut be a programba végül is.
Tehát akkor tulajdonképpen ez egy nagyon klassz dolog, amivel élnek is a diákok. Azt mesélde nekünk, az is egy érdekes dolog, hogy magába a szakkollégiumi rendszerbe, amivel kezdtük a beszélgetést, mennyire nehéz a bejutás, hiszen abból, amit elmondtál, szerintem mindenki szeretne jelentkezni, legalábbis én biztos szeretnék.
Azt gondolom, hogy talán itthon a szakkollégiumokban még nagyobb a verseny, mint a CEMSZ programban. Már csak a közösség oldala miatt is, de szakmailag tényleg olyan pluszt nyújt a hallgatóknak, amit már szerencsés módon az itthoni munkaadók is értékelnek. Ezért azt gondolnám, hogy önmagában az önéletrajzban is nagyon jól mutat, és a munkaadók is tisztában vannak vele, hogy szakkollégista hallgatóval aztán a közös munka is könnyebb, gördülékenyebb lesz a jövőben.
És gondolom, hogy a CEMSZ-be is hamarabb be lehet jutni esetleg, aki szakkollégiumi múltán rendelkezik.
Így van, részben közvetlenül is, hiszen, mint mondtam, az egyetem mellett végzett tevékenységeket értékeli a CEMSZ program és a kiválasztási folyamat, viszont közvetetten is azt gondolom, hogy egy szakkollégista hallgató az interjún is sokkal lényegre törőbb, komplexebb válaszokat tud adni az adott kérdésre, ami vonzóbb jelentkezővé teszi őt a döntő bíráló bizottság számára.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vivivel. Arról fog érdeklődni, hogy hogyan választotta ki Lisszabont, illetve milyen helyszínekre lehet utazni ennek a programnak a keretében. Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és Klen Vivien közgazdásszal beszélgetünk tovább. CEMSZ programról érkezett Vivi haza nemrégen Lisszabonból, és miért ezt a helyszínt választotta, illetve hány fajta országból lehetett választani?
Minden hallgató 8 helyszínt tud megjelölni, és a felvételi eljárás során megszerzett pontok alapján kerül beosztásra ezekre a helyekre. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert az első választott helyemre sikerült bejutni, így utaztam el Lisszabonba.
Említetted, hogy nem csak európai országok szerepelnek a listán, említs nekünk néhányat, kérlek.
Kanadába, Chilébe, Szingapurba, Kínába, Japánba is lehet utazni, és Ausztráliába is például.
Hát ez fantasztikusan hangzik. Gondolom, hogy a diákok sokan ismerik az Erasmus programot, talán többen, mint azt, amiről most beszélgetünk. Mi köze van a kettőnek egymáshoz?
Az Erasmus program finanszírozza a CEMSZ-et.
Tehát akkor tulajdonképpen arra épül ez a másik program, annak az anyagi bázisára.
Igen. A CEMSZ hallgatók automatikusan kapnak Erasmus ösztöndíjat, amennyiben európai célországot választanak.
És amennyiben nem, például Szingapurt vagy Kínát?
Oda az Erasmus ösztöndíj sajnos nem jár, ellenben vannak más ösztöndíjak, amiket meg lehet pályázni.
Úgy tudom, hogy a barátod is pont párhuzamosan veled együtt volt CEMSZ ösztöndíjon. Ő hova ment?
Igen, ő Dublinba utazott, Írországba.
Mi volt az oka, hogy nem együtt, vagy ez gondolom megfontolás tárgya volt?
Azt gondolom, hogy ennek a külföldi fél évnek az egyik nagy előnye, hogy az ember megismeri önmagát, az, hogy hogyan tud önállóan helytállni egy idegen környezetben, és hogyha együtt utaztunk volna, akkor alapból gátat szabtunk volna a saját fejlődésünknek, így nem volt szempont az, hogy együtt utazzunk. Viszont természetesen azt se kötöttük ki, hogy nem szeretnénk egy helyre menni, de nem volt szempont az, hogy együtt utazzunk.
Említetted, hogy egyik célja ennek a fél évnek, hogy megismerd önmagad. Mennyiben sikerült ez, hogy érzed most?
Azt gondolom, hogy már előtte is teljes önképpel rendelkeztem, azonban a külföldi fél év segített abban, hogy megerősödjek a korábbi hitemben, és hogy tényleg eldöntsem, hogy milyen irányba szeretnék haladni a jövőben, hol képzelem el magam, milyen környezetben.
Miért választottad Lisszabont? Említetted, hogy ez volt az első a listádon.
Korábbi szakkollégista hallgatók jöttek haza Lisszabonból fantasztikus élményekkel, és egy rövid beszélgetés után is egyértelmű volt számomra, hogy itt egy fantasztikus fél évet tölthetek el. Emellett persze mérlegeltem szakmai szempontokat is, hiszen az óceán, a szörfözés és a alacsony árszínvonal mellett, vagy hát közepes árszínvonal mellett azért az iskolai teendőket is figyelembe kellett vennem, és a Financial Times rankingje alapján a Lisszaboni Nova Egyetem nagyon jó értékelést kapott, úgyhogy így a kellemeset a hasznossal ötvözve döntöttem végül Lisszabon mellett.
Hát ezek a szavak azt hiszem csodálatosan hangzanak és csengnek mindenkinek a fülében, szörfözés, óceán. Mennyi volt az átlag hőmérséklet?
Hűha! Egyébként a nyár nem volt olyan meleg, talán, mint itthon az óceáni éghajlatnak köszönhetően. De szeptemberben azért jócskán 30 fölött voltunk, és decemberben is még sikerült nyakig mártózni az óceánban, úgyhogy még akkor is volt egy 10-15 fokunk.
Tehát akkor abszolút kellemes volt az időjárás. Hogyan utaztál repülővel, vonattal, és mi volt az első benyomásod, amikor megérkeztél?
Repülővel utaztam.
Repültél már előtte?
Igen, és volt szerencsém Lisszabonban is járni már korábban, úgyhogy nem ért meglepetésként a helyszín. Azonban a hegyekhez eltartott egy ideig, míg sikerült hozzászoknom.
Hol voltál konkrétan, és mesélj egy kicsit erről a helyről.
Lisszabon központjában sikerült albérletet találnom. A lokáció zseniális volt, közel gyakorlatilag fél órán belül elértem mind az egyetemet, mind a folyópartot, mind pedig a szórakozó negyedet, úgyhogy így a társaimmal is könnyű volt tartani a kapcsolatot, és szerencsére nem kellett sokat időznöm a tömegközlekedéssel.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Hogyan telt ez a fél év Vivi életében? Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Vivivel, aki Lisszabonról mesél nekünk, közgazdászként. CEMPS ösztöndíjon Lisszabonban töltött fél évet. Mesélted, hogy egy kicsit az is célja volt ennek a dolognak, hogy megismerd jobban önmagadat, illetve önállóbb legyél. Voltál valaha ennyire egyedül?
Még középiskola alatt töltöttem 2 hónapot Németországban, gimi után pedig 1 hónapot Angliában, de mégis azt mondanám, hogy ez teljesen más élmény volt. Ebben az alkalmakban családnál laktam, ami azért teljesen más, mert tudja az ember, hogy van, aki felelősséggel tartozik érte, és segít, hogyha bajban van. Itt egyedül éreztem magam az elején legalábbis teljesen.
Én, ha belegondolok, szerintem ez egy kicsit rémisztő is lehet. Nyilván egyetemistaként azért egy csomó mindent már ugye el kell intézni önálló, vagy stb. De azért egy idegen országban, ahol azért az embernek egy csomó ismerete még nincs meg, azért ez egy kicsit ijesztő érzés lehet. Mennyi ideig tartott ez, és mikor oldódott fel, és milyen pozitív, és milyen negatív oldala volt?
Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy másik cemszes szlovák lánnyal kerültem egy apartmanba, és így együtt rázottunk bele a magába a programba is, meg az Erasmusos fél évnek a küzdelmeibe. Úgyhogy mondanám, hogy így ketten sikerült átvészelni mindent, a jókat és a nehézségeket is. Igazából szerintem 1-2 hét alatt sikerült felvennem Lisszabon ritmusát.
Mi volt a legizgalmasabb dolog, amit megismertél önmagadról, vagy ami nagyon sokat hozzáadott a saját személyiséged kialakulásához, fejlődéséhez?
Az, hogy nem szeretek szerepelni, és a középpontban lenni.
Ezt most leküzdötte Vivi a kedvemért, a kedvünkért.
Igen, ez így van. A menedzsment arról is híres, hogy hát ez az egyik nagy oldala, hogy hogyan adja el magát az ember. És ez igencsak okozott nehézségeket számomra, amivel mai napig küzdök, és próbálom feszegetni a határaimat. Talán ez az, amiben még jobban megbizonyosodtam, hogy egy nem a figyelem középpontjában tetszelegni kívánó alkat vagyok.
Számvitelmester szakon vagy, ha jól tudom, akkor tulajdonképpen jól választottál, mert ők azért nem arról híresek.
Igen, a számokat jobban szeretem, és elmélyedni a kis saját Excelemben. De azt gondolom, hogy a menedzsmentnek és a számvitelnek az ötvözése talán pont az a terület, ahol ki tudok jobban bontakozni.
Egy icipicit azért ellent mondok neked, mert hogy tudom, hogy blogot is írtál ezzel az időszak alatt, ami egy picit azért arról is szól, hogy megmutatod magad másoknak, illetve megmutatod azokat az élményeket, és megosztod másokkal azokat az élményeket, amiket átéltél.
Azt azért tegyük hozzá, hogy a blogot csak néhány emberrel osztottam meg, úgyhogy a Facebook még nem jutottam el addig a szintig, hogy oda is kitegyem, de haladok, és igyekszem fejlődni.
Én olvastam a blogot, egészen biztos, hogy az a minőség, amit megérnék kitenni a Facebookra, de ezt majd eldöntöd. Milyen ez a csodálatos Portugália? Mesélj nekünk egy picit, hogyan sikerült barátokat szereznetek, hogyan kapcsolódtatok be, és a programban milyen nemzetiségű diákokkal találkoztál?
Szerencsére a program egy egyhetes intenzív szemináriummal indult, ami gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy az embernek kössön már kapcsolatokat a legelején, úgyhogy ilyen szempontból könnyű dolgunk volt. Persze a mélyebb, tartósabb barátságok kialakítása az már egy nehezebb ügy, de azt gondolom, hogy a szerencsés lakótársválasztásból fakadóan itt is jól jártam, illetve az elején, hogyha az ember sokat kommunikál és elmegy a programokra, akkor azért az nagyban segít.
Ugye angol nyelven zajlott minden. Mennyire volt ez nehéz? Mondjuk mennyire fáradtál el jobban kint, mint itthon?
Nem érzem, hogy jobban elfáradtam volna, viszont bizonyos frusztrációt okozott, mivel a korábbi kérdésre válaszolva rengeteg nemzetközi diák fordult meg ott, akik egytől egyig folyékonyan beszélték a nyelvet, így úgy éreztem, hogy egy kicsit kilógok, de azt gondolom, hogy a végére sikerült felvennem a tempót.
Tehát akkor a nyelvet sikerült jól begyakorolnod?
A passzív szókincsemnek elég jelentős része aktívá vált, fogalmazzunk így.
Milyen nemzetiségű diákokkal ismerkedtél meg? Kik voltak a kedvenceid?
Többnyire európaiak voltak, talán azon kívül egy kínai, illetve egy indiai srác csatlakozott a lisszaboni társasághoz. Sok német, a képzés fele német volt. Velük talán mindig jobban megtaláltam a hangot, részben talán német sváb vénámnak köszönhetően is, részben meg a korábbi német tapasztalatomnak, illetve a közép-európai régióval, a lengyelekkel, szlovák lánnyal sikerült könnyebben barátságot létesíteni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, ugyanis nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek a portugál emberek. Számomra legalábbis, ha én külföldön járok, mindig az a legelső és legizgalmasabb, hogy a helyi lakosok milyenek. Evel fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Vivivel. Azt ígértem, hogy megkérdezem, milyenek a portugál emberek, illetve milyenek a portugál ételek.
A portugálok mediterrán néplévén nagyon nyitottak, barátságosak, és meglepően jól beszélnek angolul, még a boltokban is, úgyhogy ilyen szempontból könnyű volt a kommunikáció. A hallgatók, fiatalok pedig különösen, úgyhogy ez nem okozott gondot, és könnyű volt velük csetelni.
Ez volt a kommunikációs formátok?
Igen, többnyire.
Az érdekel engem, hogy mennyire volt lehetőségetek igazából, hiszen a maga a CEMSZ program, aminek a keretében ott voltál, ugye ott a diákok mind oda mentek. Tehát a helyiekkel mennyire tudtatok ismerkedni, barátkozni?
Magában a CEMSZ programban is sok portugál részt vett, úgyhogy sikerült velük is sokat beszélgetni, illetve az egyetemi kurzusokon is volt, hogy portugál csapattársaikat kaptam, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyjából sikerült feltérképezni a portugál embertípust, hogyha szabad így fogalmaznom.
Ugye vannak sztereotípiák, amik részben azért nyilván nem állják meg a helyüket, de hogy nagyon sokszor úgy jót akarják. Ugye a görögökről hogyan temperamentumosak, az olaszokról is, a portugálok is ilyenek?
Mondhatnám, igen. És hogyha még egy dolgot kiemelhetek, nagyon szeretnek késni.
Említett, hogy nagyon sok német is volt a táborban, illetve a csoportban. Mesélj nekünk egy kicsit erről, minden részlet érdekel bennünket. Mennyivel érkeztek később a portugálok?
Azt mondom, hogy az egy órás késés az a minimum volt. Egyszer szerveztem egy pikniket a parkba, ahol jó magam is sajnos késtem egy negyed órát, de még így is fél órát egyedül kellett ücsörögnöm a fűben.
Tehát akkor, ha portugál vendéget hívunk, akkor bőven számoljunk, ha valójában egy óra múlva fog megérkezni, és még akkor se lesz lelkismeret furdalása.
Igen, és a piknikes sztorinál is először a németek érkeztek meg.
Mesélj nekünk erről a többi nációra, hogyan működik ez, közép-európaiak, hogy állnak a késéssel?
Talán a közép-európaiak voltak a legpontosabbak, mivel a németek már addigra hozzászoktak a portugál stílushoz.
És alkalmazkodtak. Mesélj arról nekünk egy kicsit, hogy hogyan töltöttétek az időt a tanuláson kívül elsőként, tehát milyen programokat szerveztetek, milyen szórakozó helyek, szórakozási lehetőségek voltak.
Volt egy úgynevezett Erasmus Corner a városban, ahol a város összes Erasmusosa találkozott. Gyakorlatilag majdnem minden este, ami egy remek kiinduló pontja volt az esti mulatozásnak, de ezen kívül egyéb szabadidős tevékenységeket is végeztünk, például mentünk közös jogára a parkban, illetve pár cemszessel szerveztünk kétszer is hétvégi túrát a hegyekbe, illetve Coimbrába és Portóba az északon, utána pedig délre Algarve rendkívül csodálatos vidékére.
Már is legalább 5 kérdés fogalmazódott meg bennem. Mesélj picit a közös jogázásról. Ez olyan, mint a kínaiaknál a Tai Chi a parkban?
Nem tudom, hogy milyen a kínaiaknál a Tai Chi a parkban, de ez úgy nézett ki, hogy egy nőt magyarázott valamit, és mutatta a joga gyakorlatokat, de sajnos portugálul úgy, hogy egyedül a mozdulatok leutánzásában tudtunk jeleskedni, már amennyire sikerült.
És akkor ez azt jelenti, hogy aki akar, oda csatlakozott, és ez egy szabadtéri program volt?
Igen, Facebookon volt meghirdetve ez a program, és bárki szívesen láttak.
Aki esetleg ismeri ezt a fogalmat, olyan, mint a flashmob gyakorlatilag?
Talán, mondhatjuk.
És akkor ez rendszeresen részt vettél ezeken?
Sajnos nem, ellustultam az idők során, a futásra esküszöm.
Vagy pedig újra lett rajtad a portugáli szaboni életérzés. Mennyire stresszesek?
Nem stresszesek egyáltalán, úgyhogy van mit tanulnom tőlük.
Ez nagyon szimpatikus. Azt gondolom Magyarországon általában ezt az életérzést egy picit azért nem ártana gyakorolnunk. Láttam gyönyörű fotókat róla, de mint az óceán partján szél fújja a hajadat, először azt hittem, hogy valami reklámfotó, de nem. Mesélj egy kicsit erről.
Az a déli Algarve-ba tett kirándulásunk során készült, gyönyörű vidék. 3 napra béreltünk egy autót a srácokkal, igazából előző nap, és találtuk ki, hogy amíg jó az idő, és még nem nyom annyira az iskola, addig ugorjunk le, hiszen gyönyörű dolgokat hallottunk erről a vidékről, és hát be is igazolódott minden. Barlangtúrára fizettünk be, és egész nap gyakorlatilag a parton sütettük a hasunkat. Elképesztő volt.
Milyen az óceán? Mint ugye a tengert sokan ismerik, talán Horvátországban nagyon sokan jártak is már. Milyen az óceánban fürdeni? Mik vannak benne?
Nagyon nagyok a hullámok. Ezt emelném ki. Úgyhogy a szörfözésre is sok alkalom adódott.
Te tudsz is szörfözni, vagy ott megtanultál?
Hát az túlzás, hogy megtanultam. Nem tudtam előtte se. Próbálkoztam mondjuk így.
És milyen érzés?
Fantasztikus. Siklani a hullámokon egyszerűen leírhatatlan.
Mennyi ideig sikerült fentmaradni a deszkán?
Amíg ki nem értem a partra.
Ó! De a portugál nyelvet sikerült-e valamilyen szinten elsajátítani?
A bevásárláshoz szükséges szavakat sikerült, igen.
Tehát akkor a leglényegesebb dolog megvan. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Lisszabonról, illetve a CEMSZ féléves ösztöndíjról Vivivel. Egy picit még az érdekelne engem, ugye itt említettük a mediterrán életérzést, és hogy nagyon nyugisak a portugálok, és hogy ezt meg is lehet tőlük tanulni. És az jutott eszembe, hogy nagyon sok mediterrán országban este indul be az élet. Hogy működött itt?
Ez itt is teljesen ugyanígy volt. Gyakorlatilag este 10-11 előtt nem igazán lehetett még az embereket látni a szórakozó helyek környékén, sőt, még a kocsmákban sem. Úgyhogy azt mondom, hogy 11 körül kezdett el gyülekezni a nép, fent a Bairro Alto nevű kocsmanegyedben, és onnan szépen lassan csordogáltunk le a szórakozó helyekig, ahová általában 1-2, de van, hogy inkább 3 óra felé érkezett meg a tömeg, és hajnalig, reggelig szoktak mulatozni.
Ez hétköznap is így volt? Tehát, hogy a helyi emberekre gondolok, tehát, hogy a portugálok hétköznap is járnak szórakozó helyekre rendszeresen?
Azt gondolom, hogy elég nagy része a helyieknek, a szórakozó tömegnek portugál volt, de mivel Lisszabon nagy Erasmus város, nagyon sok nemzetközi diákot, és hát többnyire diákot, hallgatókat lehet a bárokban találni ilyenkor.
Van-e jellegzetes mulatási stílus Lisszabonban?
Nem sikerült felfedezni. Talán a jellegzetes italukat említeném, a capirinhát, illetve cangria fogyasztó nemzet a spanyolok mellett.
Ételekről még nem beszéltünk. Ígérem, tanulásról is fogunk, de talán kevesebben járatosak a közgazdaságtanban, mint enni mindannyian eszünk. Mesélj, milyen ételekkel ismerkedtél meg.
Nemzeti ételük a bacalao, vagyis tökehal, aminek gyakorlatilag 382 fajta elkészítési módja van, és minden helyen lehet kapni. A menzán is minden nap legalább kétféle formájában lehetett választani. Ez az, ami igazán jellegzetes ott. Egyébként nagyon finom, nekem ízlett.
Főként helyi ételeket fogyasztottál, törekedtél erre?
Amikor a menzán ettem, akkor igen, de többnyire magamnak főztem, és akkor az itthoni ízeket próbáltam utánozni és replikálni. Csirkét, tésztát, egyszer még sertést is vettem. És gulást is készítettem a lakótársaimnak.
És sikerült? Megismerték, hogy milyen az igazi magyar gulás?
Igen, és nagyon-nagyon ízlett nekik. Ripsz-rapsz elfogyott.
Neked mennyire ízlettek a tenger gyümölcsei, hiszen óceán partján gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ételnek különleges halak voltak az alapanyagai.
Imádom a tenger gyümölcseit, gyakran vettem rákot és lazacot is például, hiszen ott az itthoni árakhoz képest nagyon olcsók.
Mennyire tartod magad nyitottnak, vagy mennyit változtatott rajtad ez a fél év?
Szerintem nyíltam. Ezt már csak onnan veszem észre, hogy a barátnőmék, amikor jöttek látogatóba, az egyik turista nevezetességtől hazafelé a vonaton említette, hogy mennyire könnyen elegyedtem szóba a mellettünk lévő indiai utassal, és gyakorlatilag végig beszélgettem vele az utat, anélkül, hogy észrevettem volna, ami korábban nem lett volna jellemző.
Mennyire homogén vagy pedig multikulturális Lisszabonnak a lakossága most, ha diákokat nem veszük figyelembe?
Abszolút multikulturális, mindenféle nemzettel találkozik az ember.
Mesélj nekünk, hogy tulajdonképpen mi volt az, amit kint tanultál?
5 kurzuson vettem részt. Az egyik corporate governance, ezt nem is tudom, hogy igazából le lehet-e fordítani, talán vállalat irányításként definiálnám. Volt egy üzleti modell, innováció nevű tárgyam, egy üzleti intelligencia, értéklánc management.
Mennyire érezted, hogy más az oktatás, mint itthon az egyetemen?
A hallgatók aktivitása. Itthon a tanár kérdésére 10-20 ember keze magasban, ott pedig minden diák lelkesen válaszolt a tanár kérdéseire, egymásra reflektáltak és vitatkoztak gyakorlatilag, akkor is, amikor nem volt külön kijelölt terepe ennek. Ez volt talán a legmegdöbbentőbb számomra.
Ennek mi lehet az oka?
Talán a magyar oktatás frontális jellege, hogy itthon jellemzően a tanár mesél, a diák pedig hallgat, külföldön pedig alapból úgy állnak hozzá az oktatáshoz, hogy a hallgatókat, diákokat már közoktatásban próbálják nagyon belevonni a közös gondolkodásba, az interakcióba, a közös munka végzésbe, a csapatmunkák megoldásán keresztül. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az, ami tovább örökítődik a felsőoktatásba is.
Már is megsajdult a szívem, ugye középiskolában is tanítok. Nagyon sok ilyen jelzést kapunk, akik külföldön járnak. Hát reméljük, hogy ez formálódik, és lépésről lépésre alakulni fog itthon is. Ezek a tapasztalatok után ilyenkor mindig megremeg a szíve az embernek, hogy vajon nem ragad-e kint a diák, aki ilyen csodálatos élményeket gyűjtött össze. Hogy látod?
Nem fogok kint ragadni.
Tehát maradsz itthon, és magyar közgazdász leszel?
Egyelőre így gondolom, igen, nagyon szeretem ezt az országot, minden hibájának ellenére.
Köszönjük szépen, Vivien, és kívánjuk, hogy sikeres legyél azon a területen, amelyen dolgozni fogsz.
Én is köszönöm.